Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat. Ez a téma a Telex közéleti podcastja, a mai témánk pedig a magyar gazdaság helyzete, ami jó nagy falat, de mielőtt erre rátérnénk, hadd kérjek mindenkit, aki teheti, hogy támogassa a Telexet, illetve mindenek előtt iratkozzon föl a podcast csatornánkra. Most pedig sok szeretettel köszöntöm mai két vendégünket, Török Zoltánt, a Raiffeisen vezető elemzőjét, és Németh Dávidot, a KH vezető elemzőjét. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban.
Köszönjük a meghívást.
Ugye ezzel az általános bevezetővel, amit már mondtam, hogy hát a magyar gazdaság helyzetéről szeretnénk beszélgetni, hát ez egy nagyon-nagyon széles téma, de azt hiszem, hogy most tényleg egy olyan, hát másfél-két hét van mögöttünk, amikor néhány dolog azért úgy, hát úgy az általánosabb érdeklődésű hallgatókat is felzaklathatta, elsősorban a nagyon nagy költségvetési hiányra gondolok, volt ugye akkuvita, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyfajta ilyen versenyképességi stratégiát hirdetett, tehát témánk bőven lesz. Hadd kezdjem ezzel a bizonyos hiánnyal, tehát ugye az első negyed évben az egész évre tervezett hiánynak már a 93%-át elértük. Az első kérdésem az lenne, Zoli, tőled, hogy volt-e ebben az információban neked olyan, ami meglepő volt, mennyire megszokott ez a korábbi évekhez hasonlóan, hogy hát az év rosszul kezdődik, egyáltalán mi okozta ezt a nagy hiányt?
Hát mindig rosszul kezdődik az év, tehát amikor jó éve van a költségvetésnek, akkor is rosszul kezdődik. Azért most ez egy különösen nagy hiány, így az első negyed évben. Persze vannak egyszeri tételek, mindig lehet magyarázni egyébként, hogy igen, akkor most a 13. havi nyugdíj, meg az állampapírok után kifizetett kamatok, most ide sűrűsödtek az első negyed évre. De hát úgy látszik, hogy nem csak mondjuk az elemzőket lepte meg, talán az elemzőket kevésbé, hanem a kormányt is meglepte ez a nagy hiány, hiszen rögtön az év elején már ugye módosítottak a hiánycélon, bejelentettek egy költségvetési konszolidációs intézkedéscsomagot, tehát 675 milliárd forinttal megnyírbálják a kiadásokat, beruházásokat halasztanak el, hogy teljesüljön a megemelt hiánycél, ami hát nem biztos, hogy teljesülni fog, mert ugye azt látjuk, már így visszatérően, hogy három dolog húzódik végig itt a magyar költségvetési folyamatokban. Az egyik az, hát így tavaly meg idén, hogy hát az áfa bevételek azok nem jönnek úgy, ahogy tervezte a kormány, sőt ugye tavaly még vissza is esett az áfa bevétel az előző évhez képest. Ez az egyik. A másik az, hogy hát bizony az adósság, államadósság finanszírozásának a költsége, azok nagyon megemelkedtek, hogy itt a kamatok elszálltak, infláció elszállt, infláció követő állampapírok vannak jellemzően lakossági kézben, de egyáltalán mindenféle típusú államadósági instrumentumnak a kamata hozama az megemelkedett. És mindezek mellett van egy olyan, hát egy ilyen kísérő jelenség, visszatérő jelenség a költségvetésben, hogy nem nagyon van önreflexió a pénzügyminisztérium, illetve hát a kormány részéről, tehát hogyha elszáll a hiány, elszállóban van a hiány, akkor azt mondják, hogy jó, akkor megemeljük a hiánycélt. Ugye most ehhez képest van egy kisebb fajta kiigazítás, azt gondolom, hogy nem elegendő. Tehát ez a későbbiekben vagy azt mondja a kormány, hogy hát akkor még valamit intézkedünk, de hogyha az elmúlt évek gyakorlatát nézzük, akkor inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy ez az intézkedés legvalószínűbb módon a hiánycél újbóli megemelése.
Igen. Vagy pedig... Annyit emlegetjük, hogy most hadd vágjak közbe, hogy elmondjam azt, hogy ugye eredetileg volt egy 2,9%-os hiánycél, amit valójában azért ismerve a folyamatokat már akkor sem nagyon látott senki reálisnak. Most 4,5%-nál tartunk. Hát Zoli már említette, hogy azért még ez is jelen intézkedések mellett nehezen tarthatónak tűnik. Érdekelne, Dávid, hogy te hogy látod ezt? És még egy pillanatra hadd ugorjak vissza arra, hogy volt-e ebben meglepetéselem, mert ugye az, hogy a prémium infláció követő állampapírokra nagyon magas, ugye a tavaly előtti inflációt követő hozamot kell kifizetni februárban, márciusban, különböző lejáratok után, hát ezt azért tudtuk, az energiaszámla valamelyes talán még kedvezően is alakult, forgalmi, hát ugye a fogyasztás hát még mindig eléggé hát lassú, vagy nem épült vissza. Tehát én azért még mindig azt keresem, hogy neked volt-e ebben meglepetés, és te hogy látod ezt a most 4,5%-ra belőtt hiánycélt?
Nekem úgy nagy meglepetés nem volt. Ugye az látszódott, hogy a fogyasztás az össze se indul be. És azt tudtuk, hogy elindul majd egy bruttó bérnövekedés és egy reál bérnövekedés, ahogy lejön az inflációnak szintje, annak lesz egy nettó reál bér vonzata, és hogy azt majd esetleg valamikor a lakosság várhatóan elkezdi elkölteni. De amikor már kijött decemberben is a finanszírozási terv a kormány részéről, és ugye nagyon érdekes volt, hogy az egyik legnagyobb finanszírozási elem az idei évi hiányban az, hogy a lakosságnak megint majd jó sok papírt eladunk. Ugye az, ami kamatba kifizetünk, azt mindent majd visszaforgatnak állampapírokba. Na már most azért itt elég hamar ütköztek a prognózisok, mert hogy a kormányzat meg azzal számolt, hogy itt marha nagy fogyasztás bum lesz.
Két hát helyre nem lehet megtakarítani, meg fogyasztani nem lehet egyszerűen.
Azt úgy lehet elképzelni, hogy akkor ami kamatot kifizetnek, akkor azt valószínűleg majd elköltik, és akkor segíti így a költségvetést, de akkor viszont nem tudnak belőle állampapírt venni. Szóval ez már önmagában szerintem egy ilyen ellentétet kreált. Arról nem beszélve, hogy amikor ezzel a prognózissal kijöttek a finanszírozási terve, akkor is mondtuk, hogy a 2,9%-os hiány, amire tervezték, már önmagában nem élhet, meg nem valósul meg valószínűleg. Tehát innentől fogva az egész finanszírozási program egy picit olyan hát okafogyottá vált már abban a pillanatban, amikor kijött, mert hogy vártuk, hogy majd módosítani kell a hiánycélt felfelé. Azt, hogy most az első három havi adatban nekem azért annyi meglepetés faktor van, hogy még mindig az áfa bevétel az gyakorlatilag nem nő. Azért azt gondoltam, hogy talán egy pici növekmény már lesz benne, és mindez úgy nem nőtt, hogy nem azért nem nőtt, mert hogy a visszautalások azok marha magasak, hanem az eredeti adóbefizetés sem ugrott meg. Tehát valahol ez összecsöng azzal, hogy még a fogyasztás az év első két hónapjában sem volt túl erős, de azért szerintem ez mindenképpen a kormányzat részére is inkább egy negatív meglepetés, amit látva muszáj volt hozzányúlni a prognózishoz, mert sokáig azt mondták, hogy na majd a belső fogyasztás az hoz egy magasabb növekedést, de hát a 4%-os növekedés az első két havi adatok alapján gyakorlatilag már statisztikailag sem nagyon hozható ki, ezért hozták le 3% alá, ugye most 2,5%-ra a növekedési prognózist, és akkor nekem az egyik nagy érdekesség az lesz, hogy vajon átvezetik-e majd az új prognózisukat a havi kimutatásokba, tehát még mindig majd egy ilyen ősrégi előirányzatokkal kell számolnunk, amit még 2023 tavaszán, vagy hát nyár elején elfogadtak, és már abban a pillanatban ugye nem tűnt reálisnak, vagy látjuk azt, hogy végre mi a hivatalos prognózisa a jelenlegi makrópálya fényében, tükrében a költség vagy a pénzügyminisztériumnak, és akkor ahhoz képest már picit elemzőként talán jobban tudunk reagálni, hogy akkor az realitás, nem realitás, hol van még mindig elcsúszás. Úgyhogy én ezeket az információkat várnám elsősorban a pénzügyminisztériumtól.
Nagyon úgy tűnik nekem, hogy mindenképpen kulcs momentum ugye a fogyasztás. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy a 2023-as év az egy kifejezetten nehéz év volt, magas inflációval, sokan hát kénytelenek voltak fogyasztást simítani, hogy ilyen szakkifejezést használjak, tehát mondjuk a megtakarításukból is fogyasztani. Most, amikor már lenne egy kicsit jobb reálbér, tehát ugye az infláció lement, és a béremelkedések viszont sokszor visszamenőleges logikával e felett vannak, talán lehetne fogyasztani, de lehet, hogy most pótolják vissza az emberek a megtakarításaikat. Ugye elsősorban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter állandóan abban bízik, hogy növekedés, fogyasztás, ami ugye a költségvetés egyensúlya szempontjából is a forgalmi adóbevételek miatt jó lenne, viszont nem nagyon látszik, hogy ez elindult. Mi rúghatja ezt be? Tehát ti láttok olyan tényezőt, ami alapján állami, nem tudom, osztogatást, vagy az említett reálbér, hogy valahogyan az ilyen 0,1%-os változások után végre megindulhat ez a bizonyos fogyasztás?
Hát szerintem semmi nem fogja berúgni. Nem lesz egy fogyasztási robbanás 2024-ben sem. Egy lassú helyreállás az már elindult, egy nagyon-nagyon-nagyon lassú helyreállás. Hát január-februárban még ott tartunk, hogy a fogyasztási volumen az elmarad a 2021-es átlagtól, tehát nagyon alacsony szinten.
De legalább már a 23-astól talán nem, ugye? Tehát a 21-es...
Hát a 23 megfelelő havi, tehát az év elején nagyjából azon a szinten vagyunk. A élelmiszerkereskedelemben ott van növekedés, a nem élelmiszerkereskedelemben ott nincs növekedés, tehát üzemanyagban megint van, de hát ugye ezek ilyen furcsa dolgok, mert ugye hát ez a hát kicsit váratlanul érte valószínűleg a fogyasztókat 2022. december 6-án este 11 órakor, amikor a kormány bejelentette, hogy vége az üzemanyagár sapkának, és akkor hirtelen megemelkedtek az üzemanyagár. Tehát volt egy...
Egy sztorit hadd meséljek el, bocsánat, hogy közbevágok. 2022. december 6-án délután, nem tudom, 3 órakor Hernádi Zsoltnál voltam interjún, jó hosszan, hazamentem, nem tudom, amilyen gyorsan csak tudtam, elkezdtem kiírni. Hát aztán aztán 10:30-kor volt az a kormányinfo, amivel dobhattam ki az egész interjút, és új kérdéseket küldtem, mert ugye teljesen okafogyottá vált a friss hatósági ár eltörlés miatt a bejelentés, úgyhogy nekem ez a nap ez nagyon emlékezetes, de bocsánat, megszakítottam.
Na, de a lényeg szerintem az, hogy igen, tehát egy lassú fogyasztási helyreállás, fogyasztás növekedés a tavalyi évhez képest, az szerintem fokozatosan be tud épülni a következő hónapok statisztikáiban. A kérdés ugye ennek a mértéke, és az, hogy ez mennyire tudja segíteni a növekedést. Hát én azt gondolom, hogy ez lesz a húzóerő a növekedésben, de a növekedés nem lesz nagy.
Picit hadd tekintsek, én még mindenképpen Magyarországgal szeretnék foglalkozni, de így az európai vagy a minket körülvevő gazdasági helyzetre. Ugye az is egy oka lehet a módosításnak, hogy hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit jobb európai gazdasági helyzettel kalkulált korábban a kormány, legalábbis ez is benne volt az indokokban. A számunkra nagyon fontos német gazdaság még az európai nagygazdaságokon belül is döcög. Hát úgy nehéz hasítani, hogyha mindenki, akivel mi üzleti kapcsolatban vagyunk, nem hasít. Viszont talán a második fél évre már olyanokat lehet hallani, hogy egy kicsit javulhat az európai konjunktúra. Ezt a külső tényezőt, ezt mennyire tekintjük fontosnak, illetve hogy látod, ez jelenthet-e valami fajta segítséget a második fél évben a magyar gazdaságnak?
Hát fontosnak fontos azért, hogy milyenek a exportpartnereinknek a növekedési kilátásai. Valóban valamekkora élénkítés jöhet, de azért mi összességében az eurózónára ilyen 0,5% körüli gazdasági növekedéssel kalkulálunk 2024-re, úgyhogy ez éppen csak nem stagnálás, de majdhogy nem stagnálásnak tekinthető. Egyébként, hogyha költségvetési bevételi szempontból nézem, akkor ez a gyenge európai teljesítmény azért nem a fő oka, hogy a bevételek elmaradnak. Mert hogyha megnézzük a foglalkoztatási rátát, illetve a foglalkoztatott embereknek a számát, az szerintem nagyjából megfelel annak, amit várhatott a kormányzat. Persze a munkanélküliségi ráta egy picit nőtt, de nem azért, mert hogy nagy elbocsátások voltak, hanem azért, mert többen jelentek meg a munkaerőpiacon. Úgyhogy én azt láttam, hogy alapvetően a munkához kapcsolódó adóbevételek, akár itt a szociális hozzájárulások, vagy az SZIA bevételek, azok tök jól alakultak. És ezek a nagy multicégek azért persze fizetnek társasági nyereségadót is, meg iparizési adót, stb., de azért a nagyobb volumen az adófizetésből abból ered, hogy rengeteg munkavállalójuk is van, illetve hát valamennyire adnak a hazai beszállítói körnek is munkát, és ott is vannak munkavállalók. Tehát én nem látom azt, hogy adóbevételi soron nagyon nagy kiesés következett. Az persze számít, hogy mekkora a GDP-nek a szintje, hogy akkor mihez képes kell nézni ezt a költségvetési hiányt, meg főleg az államadóságnál, azért nem mindegy, hogy zsugorodik a gazdaság, vagy éppen tud növekedni a gazdaság, és hogyha azért jól mennek ezeknek a nagy cégeknek, és húzza föl a magyar GDP-t, akkor már csak az arányszám miatt ezt tud javítani az államadóság pályánkon.
Igen, tehát gyakorlatilag ritka az olyan, mondjuk úgy, hogy recesszió, vagy negatív időszak, ahol azért a foglalkoztatáson, hála Istennek, nem látszik semmi, és talán Orbán Viktor mondta azt, hogy hát amíg az infláció, vagy amíg a munkanélküliséggel nincsen probléma, az embereknek van munkája, addig azért igazán mély válságról nem beszélhetünk. Tényleg itt mindenféle makro mutatón végigmegyünk, de hadd fordítsam ezt a kérdést most az infláció felé. Tehát amíg ugye van az embereknek munkája, van jövedelme, ráadásul van egyfajta reálbér növekedés, akkor, és végre beindul valami fajta fogyasztás növekedés, akkor azért attól is lehet tartani, hogy a nagy nehezen lenyomott infláció az újra fölfelé indul. Több vitát hallgattam meg az elmúlt napokban, ugye szinte mindenki egyetértett abban, hogy az év végén magasabban leszünk, mint ez a mostani 3,6%-os infláció, de aztán, hogy az 5-6-7, abban már eltérő vélemények voltak. Ha abban segítenétek, hogy mi az, ami az inflációt tényleg ennyire határozottan meg fogja emelni, miért nem tudjuk ezt itt lent tartani, és egyáltalán ti hol várjátok az évvégi számot?
Hát szerintem azt is érdemes kiindulni abból, hogy miért ilyen magas még mindig, 3,6%. Mondhatjuk azt, hogy hú, hát ez mennyire alacsony, hát egy évvel ezelőtt ilyenkor 25% fölött volt az első negyed évben, ugye ez a márciusi adat. Igen, de hogyha körülnézünk, mondjuk Csehország teljesítette a 2%-os inflációs célját, eurozónában közel vannak ehhez, még nem érték el, de 3% alatti infláció van. Miért 3,6% Magyarországon mégis, miközben a bázis, tehát a tavalyi nagy infláció az segíti nagyon azt, hogy így zuhanjon lefele, hát ugye a szolgáltatás árak azok még mindig közel 10%-kal emelkedtek éves szinten, tehát az áruk azok már nem drágulnak nagyon, tehát a termékek, bemegyünk az élelmiszerboltba, nem azt látjuk, hogy akkor hétről hétre drágább a vaj, mint a tavaly meg tavaly előtt láttuk, de közben ugye a szolgáltatás árak azok ragadósan magasak, és egyébként ez az érték, ez a 9,9%-os szolgáltatási infláció, ez itt a régióban a legmagasabb. Tehát azért ez egy intőjel, és hogyha ez nem tud érzékelhetően mérséklődni, már pedig én azt gondolom, hogy erre jó esély van, akkor ez egy figyelmeztetőjel, és felkelti bennünk azt a kérdést, hogy oké, rendben, eljutottunk erre a most átmenetileg 4% alatti, aztán majd 4% fölötti, de hogy nagyjából 4% körüli inflációs szintre itt az idei évben, de hát ugye nem ez az inflációs célunk, hát 3%-ot kellene elérni, és hogy ez mikor tud teljesülni jövőre? Márpedig, hogyha itt a fogyasztás egy kicsit erőteljesebbé válik, a béremelkedés az továbbra is magas. Én azt nem gondolom azt, hogy megmarad ezen a év per év alapon 14% körüli növekedési szinten, lesz ebben mérséklődés, de akkor is magas marad, jóval magasabb, mint az infláció. Akkor az ugye költség oldalról is, meg keresleti oldalról is nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy ezt a 3%-os inflációs célt elérjük. Idén biztos nem, de hát szerintem jövőre sem.
Igen, hogy egy evidenciát mondjak az inflációval kapcsolatban, tehát ugye azért az mindenképp egy probléma a magyar fogyasztók szempontjából, hogy az a bizonyos bázis 25%-os inflációs időszak, ami ráadásul a sokakat, hát minden nap érintő élelmiszeráraknál ugye 40-45% is volt. Ha ez lemegy 3%-ra, akkor ugye nem azt jelenti, hogy csökkentek az árak, hanem legfeljebb az, hogy kevésbé nőttek, tehát ezek a magas tejvaj, sőt, nem tudom, a cukornál néztem, hogy ez még mindig 30%-ot tudott a elmúlt évben is ugrani. Ezek azért rögzültek. Én azt gondolom, hogy ugye valahogyan a termékeknél, amikor már Magyarország tényleg drágább, mint Olaszország, és ez nem csak a forgalmi adó különbség miatt van így, hanem tényleg egyszerűen drágábbak lettek az árak, akkor talán érthető, hogy a szolgáltatások zárkóznak föl. Annyi pozitívat látok a szolgáltatási inflációban, hogy hát tudnak a szolgáltatók árat emelni, mert valaki megveszi, tehát annyira talán mégsem megy rosszul. Nem tudom, hogy ezt jól mondom. És még egy kérdéssel, Dávid, feléd hadd spékeljem ezt meg. Tehát a munkanélküliség érdekelne még, mert ugye arról mind a ketten beszéltetek, hogy hát alacsony továbbra is a munkanélküliség, ebben van, tehát van választás, ezt nem mondtátok, de ezt most én mondom, hogy van választási lehetősége a magyar munkavállalóknak, sőt nagyon sok külföldi munkavállalót is invitálunk. Ezt hogyan kell értékelni? Tehát ha mégis csökken azért a álláshelyek száma, vagy több a munkát keresők száma, tehát itt valami probléma kezd kialakulni, egy strukturális probléma, vagy azért még mindig a munkaerő hiánya a legnagyobb problémája a magyar munkáltatóknak? Hú, sok mindent összehoztam, de hogyha, tehát gyakorlatilag hogy látod a szolgáltatási inflációt, illetve a munkaerőpiaci helyzetet, ez a rövid kérdés.
A szolgáltatások esetében azért az semmiképpen nem jó, hogy egy ilyen nagyon magas infláció előzte meg az idei évet. Azért vannak olyan szektorok, akik törvényileg is visszatekinthetnek az elmúlt évi inflációra, és az alapján emelhetik meg idén az árakat, és ebből azért voltak is ilyen kampányok, hogy na hát mi nem emeltük annyival a díjakat, mint amekkora tavalyi évi infláció volt, úgyhogy ez mindenképpen egy teherként jelenik. Ezt tudom pozitívumként felhozni a jövő évre, hogy az idei évi éves átlagos infláció 4% körül lesz, vagy 4-3-4-5, most ebből a szempontból szinte mindegy, de akkor már nem a 10%-os emelések lesznek visszatekintve, hanem a 4 körüli emelések, és az azért a jövő évben valamelyes segít minimum konzerválni ezt a 4 körüli inflációs környezetet. De azért az egy nagyon nagy kérdés, hogy a belső fogyasztás, és akkor majd itt ugye a munkaerőpiacon keresztül, hogy valóban a megtakarítási szokások hogyan fognak alakulni, mert azért az elmúlt 1-2 évben a megtakarítási hajlandóság az nagyon megugrott, a fogyasztási hajlandóság megcsökkent. És ez a kérdés, hogy ebben lesz-e változás, és hogyha lesz, akkor milyen jellegű költések jelennek meg. Ez inkább majd egy árupiaci költés lesz, vagy inkább élmény költés, tehát akkor a szolgáltatások irányába megy el, vagy akár külföldi költés, ugye akkor nem is a magyar gazdaságot fogja segíteni, hanem más országokat, vagy sokkal inkább mondjuk az ingatlan piac felé fog menni, és akkor ott lesznek újabb vásárlások. Úgyhogy ezek mind-mind nagy kérdések, és máshogy hatnak a magyar inflációs környezetre is. Ez, hogy ugye a munkaerőpiaci hiány, vagy az elérhető munkaerőnek a hiánya, az mekkora korlátozó tényező a magyar gazdaság növekedése esetében. Én nem ezt gondolom feltétlen, hogy mennyiségi probléma lenne. Néha az is van, de szerintem a következő években pont ez a nyomás sokkal kevesebb, kisebb lesz, mint az elmúlt 10 évben volt. Ez csak demográfiai hatásból gondolom, mert hogy az elmúlt 10 évben ugye nagyon sokan mentek értékel a nyugdíjkorhatárt a Ratko korszak miatt. A következő 10 évben hatványozottan kevesebben, tehát míg az elmúlt 10 évben 500 000-es nagyságrendű fővel csökkent a munkaképes korú lakosság, addig a következő 10 évben ez inkább 150-200 000 fő között lesz. Úgyhogy ez egy érdemi változás az elmúlt 10 évhez képest, és azt gondolom, hogy ez azért segíti egy picit a munkáltatói oldalt. Arról nem beszélve, hogy egyre jobban kiépültek el közben a külföldi munkavállalók alkalmazásának a lehetősége. Jogszabályilag is kiépültek erre cégek is, tehát én azt gondolom, hogy azért, ha szükség van rá, akkor fognak találni munkaerőt. Egy kérdés, hogy a minőség az milyen lesz, és itt viszont az oktatásban azért azt gondolom, hogy vannak komoly hátrányaink, meg lemaradásaink, amire az államnak is fordítania kell. Egyébként van is rá most programja, mert az EU-s forrásokból erre felhasználhatnak kb. 500 milliárd forintnyi tételt, de nem mindegy, hogy majd hogyan költik el, és hogy ez tényleg minőségi javulást hoz-e a munkaerő kínálatban, vagy nem. Mert hogyha nincs minőségi javulás, akkor onnantól fogva ugye más elemek is akadályozva lesznek, mennyire lehet gépesíteni, mennyire lehet digitalizálni, ugye a mikro kis vállalkozásoknál nagyon alacsony a digitalizáció szint, és akkor ezt már húzhatnánk, amik mind-mind növekedési korlátot jelentenek a magyar gazdaság számára.
Igen, nagyon profin behoztad már ugye a magyar gazdaság perspektívikus elemeit. Még egy apróságban hadd utaljak vissza a legutóbbi válaszod elejére, ugye az, hogy bizonyos szektorokban ugye tavalyi inflációval lehet hát árakat emelni, távközlésre, bankszektorra gondolok. Ugye nagyon érdekes ez egy olyan évben, amikor 25%-ról lejövünk 5%-ra, év végén az infláció 5%. Ugyanakkor mégis van egy ilyen, hát nem is tudom mi a jó szó, egy prociklikus elem abba, tehát hogy, vagy inkább anticiklikus, tehát hogy visszamegyünk a magas inflációhoz, azért, mert az előző év átlagos inflációja alapján lehet ugye bizonyos szektorokban emelni, ami nem tűnik igazán indokoltnak, ugye akkor, amikor valójában látjuk, hogy a megelőző évben csak 5%-kal emelkedtek az árak, de mondjuk 15-tel vagy 17-tel lehet emelni a távközlésbe. Na mindegy, ez csak egy megjegyzés volt, amit viszont szeretnék kérdezni, ha már Dávid behozta ugye itt a hosszabb távú elemeket, még nem az oktatás meg az ilyen igazán fontos dolgokra rátérve, de ugye ebben volt egy újabb ilyen hát kormányzati bejelentés az elmúlt héten, ez a bizonyos versenyképességi stratégia, amikor Nagy Márton elmondta, hogy 2030-ra szeretnénk 90%-ára feljönni az uniós átlagnak. GDP-ben top 10 innovátor közé szeretnénk kerülni, akkumulátor, cluster, drón, mindenféle elemet bemutatott, készítettek is egy dokumentumot erről. Volt-e ebben olyan, ami újszerű elem volt? Volt-e olyan, ami ötletes, vagy ami új, vagy egy kicsit az eddigi hát felemás sikert hozó dolgoknak a FDI, a külföldi működő tőke vonzásnak, az akkuklaszternek a még erősebb hát felpörgetését érezted benne. Nem tudom, neked mi volt a véleményed erről a stratégia hirdetésről?
Hát ugye minden ilyen gazdaságpolitikai stratégia annyit ér, amennyire komolyan veszik a megalkotói, illetve amennyit meg tudnak belőle valósítani. Nekem az az érzésem, hogy ez a mostani eset, ez inkább egy ilyen házi feladat volt, a házi feladatnak tekintette a gazdaságfejlesztési, nemzetgazdasági minisztérium. Sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy valójában milyen intézkedések születnek. Az egy nagyon jó kezdeményezés, amikor meghallgatják a vállalatvezetőket, és első kézből meghallják azokat a igényeket, azokat a problémákat, amikkel a valós életben a vállalatok küzdenek, szembesülnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy sokkal-sokkal fontosabb terület. És hát valóban itt a Magyarország versenyképessége az nem alakul nagyon jól. Itt visszacsúsztunk a különböző versenyképességi rangsorokban az elmúlt évben. Tehát én azt gondolom, hogy amire igénye van a vállalati szektornak, azt artikulálni tudja, és hogyha erre nyitott fülekre talál a minisztériumban, akkor az egy jó irányba tudja lökni a magyar gazdaságot. Egy ilyen papírnak, egy gazdaság versenyképességi stratégiának önmagában szerintem nincs olyan nagyon nagy jelentőség. Egyébként, hogy válaszoljak a kérdésedre, én nem találtam benne olyan nagyon-nagyon izgalmas újdonságot, mindennel is igyekszik foglalkozni.
Ugye ezt, hogy meghallgatják a vállalatvezetőket, nekem ez talán abban a pontban jött a leginkább át, amit valahogy úgy fogalmazott meg Nagy Márton, hogy a hazai exportképes vállalatok sikereire alapozva egy sokkal intenzívebb nemzeti bajnokok építésével egy ilyen nemzetközi magyar brand sikerek felépítése. Ugye egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy ez mennyire kormányzati feladat, tehát nyilván a megfelelő feltételrendszer biztosítása az biztosan az, de hogy nem tudom, mennyire voltak sikeresek ezek a kereskedőház, meg HEPA, HIPA, meg ilyen Exim bankos támogatások, ami mondjuk a magyar cégeket külpiacokhoz segítette. És a másik, amit nem tudok, és erről nagyon érdekelne a véleményetek, hogy mennyire láttok olyan nemzeti bajnokokat, akiknek van valami hát speciális nemzetközi piacokon is érvényesíthető know-how-jú, tudásuk, tehát hogy mert olyanokat látunk, akik sikeresen mondjuk beszállítanak az itteni autógyártóknak, de hogy vannak-e jó magyar cégek, akiket kormányzati segítsége még jobban szét lehet dobni a nemzetközi piacokon?
Hát ez mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy igen, mennyire kell egy államnak támogatnia azt, meg mennyire van szerepe abban, hogy lesznek ilyen nemzetközileg elismert nagy cégek, akik akár a régióban, vagy hát később akár globálisan is meghatározóak tudnak lenni. Ugye itt sokszor emlegetik a távol-keleti mintákat, akár Dél-Koreát vagy Kínát, hogy hogyan támogatják a hazai cégeket, hogyan erősödnek meg akár azok a hazai piacon először, és később ennek a tapasztalataink keresztül, meg föltőkésítésen keresztül hogyan lépnek a nemzetközi piacra. Tehát ehhez azért mindenképpen kell valami termék, innováció, vagy valami annyira olcsóknak kell lenni, hogy emiatt meg tudják lépni ezt. Most Magyarország esetében én kevéssé tudom elképzelni, hogy bármilyen termékben vagy szolgáltatásban mi dömpinkelni fogjuk a világot. Tehát az adottságaink nem adottak ahhoz, mint Kínának, hogy ilyen jellegű volument elő tudjunk állítani, legyen ez az agrárszektortól kezdve az iparon keresztül. Tehát én ebben a formában nem látok lehetőséget. Az, hogy vannak speciális tudásaink, például azért a vegyipar Magyarországon nagyon régóta nagyon erős, és azért ebbe van versenyképességünk is, hát azért nézzünk meg egy Richtert is akár, hogy vannak olyan gyógyszerei, amik világszinten tud forgalmazni, de vannak olyan elektronikai eszközgyártó cégeink, diagnosztika terén, orvosműszer, amik szintén a világ számos országában megjelennek, és ezek azért általában nem állami szubvencióval vagy állami befolyással tudtak erre a szintre jutni. Tehát én inkább abban hiszek, hogy a környezet legyen olyan, illetve hát legyen olyan megint csak munkaerő, aki lehetővé teszi azt, hogy ezek a innovációk később ki tudjanak jönni egy cégből, és hatékonyan tudjanak a világpiacra vagy a regionális piacra lépni.
Igen, tehát a dömpingszerű állami támogatást azt hiszem eleve ugye a uniós szabályrendszer sem igazán engedné. Annyiban egy picit csatlakoznék a pozitív példáidhoz, hogy mondjuk újságíróként ez egy nagyon jó élmény, hogy egyébként nagyon sokszor találkozom olyan cégekkel, hogy addig nem is ismertem, és ahogy megismerem, kiderül, hogy egy számomra nem ismert mondjuk gépipari alkatrész gyártásával 30 országba exportál, Budapesttől nem tudom, 250 kilométerre. Tehát a magánpiacon néha nagyon komoly sikerek vannak, azt kevésbé gondolom, hogy igazán hát nemzetközileg ismert brandjeink lennének. A Richter egy csodálatos cég, és elképesztő sok országba exportál, ugyanakkor valószínűleg, mint Richter Gedeon, így nem egy ismert fogalom, ahogy mi se ismerjük a szlovén gyógyszergyárakat, amelyeknek itt vannak mondjuk komoly piacai, csak hát legfeljebb jó esetben a terméket.
Egyébként már az is jó, hogyha nem hátráltatják. Tehát arra gondoltam, hogyha el tudják mondani, hogy mik azok a problémáik, amikkel küzdenek, és amiket egyébként az állami szabályozás miatt kell, hogy elszenvedjenek, és ezt elmondják. Tehát nem azt gondolom, hogy ingyen pénz kellene, mert szerintem az inkább visszaüt a dolgoknak a végén, hanem egy olyan gazdaságpolitikai menedzsment, amelyik kiveszi azokat a tüskéket, azokat az akadályokat, amelyeket ő gördít egyébként a versenyszellemű és innovatív magyar vállalatok útjába.
Ez egy nagyon fontos gondolat, és hát valószínűleg az akadályokról nagyon sokat tudnánk beszélni, de egy pillanatra most a támogató elemre hadd kérdezzek rá. Ugye amit én tényleg irónia nélkül pozitívnak látok, hogy ugye az állam szempontjából nagyon fontos ez a kifektetés, amit úgy fogalmaznak meg, hogy hát az lenne a cél, hogy annyi osztalékot hozzanak haza külföldről a magyar tulajdonú cégekből a magyar tulajdonosok, amennyit innen elvisznek a magyar cégeket birtokló külföldi tulajdonosok. Ugye nagyon illuzórikusnak tűnik, hát amekkora cégek itt vannak Magyarországon, de azért bizonyos példákat látunk, hát megint a Richtert, a MOL-t, az OTP, de azért hát ott már több segítséggel, nem tudom, 4IG, vagy ez a B plusz N referencia nevű ilyen épületüzemeltető cég is nagyon sok céget megvásárolt. Itt tud segíteni az állam? Hát nyilván a finanszírozás lehet egy kulcskérdés, meg hát egyáltalán a támogató fellépés. Mennyire vagyunk ebben ilyen regionálisan erősek, ugye vannak a környezetünkben kisebb országok, talán bizonyos szempontból fejletlenek piacokkal. Mennyire hisztek ebbe, vagy Zoli, te mennyire, hogy kifektetés?
Szerintem a gazdaságdiplomácia ez nagyon sok segítséget tud adni, tehát hogy a diplomáciai kapcsolatok azok egyengetve vannak bizonyos célpiacokon, és ezzel támogatni tudja a magyar kormánya ezt a kifektetési tevékenységet, ami szerintem nagyon fontos, és szerintem magyar cégek viszonylag jól teljesítenek ebben, összevetve mondjuk a szomszédos országoknak, Ausztriát leszámítva a cégeivel.
Cseheket még azért hát fölénk tenném. Nem szomszédos, igazad van. Már nem, már rég nem.
De lehet, hogy még a csehek ehhez képest sem állnak rosszul a magyar vállalatok, azt gyanítom, érdemes megnézni. Viszont az, hogy így pariba legyen a kettő, az nagyon nem abba az irányba megyünk. Hát gondoljunk bele ezekbe a hatalmas nagy beruházásokba, akkumulátoripar, autóipar, még jönnek további nagy-nagy beruházások. Hát ezek óhatatlan és a másik irányba billentik ezt a mérleget, ezt az egyenleget. Tehát amikor majd ide jön a BYD, meg a Kettle, vagy CATL, akkor olyan mértékű, tehát makró szinten olyan számokat fognak produkálni, és nyilván profitban is, ami ezt az egész egyenleget, hogy mennyi profit megy ki Magyarországról, mennyit hozhatnak haza a kifektető magyar cégek, azt óhatatlanul abba az irányba tolja, hogy hát itt ez a mérleg, ez negatív
irány. Igen, az ellenoldalom most nekem a spanyol Talgo vonatcég tervezett megvásárlása jut eszembe, de hát nyilván Én is azt gondolom, hogy ez, ha még sikeres is lesz, nem fog annyi osztalékot hazahozni, mint amennyit mondjuk elvisznek innen az ázsiai akuklaszternek a cégei. Most két irányba is szívesen elmennék, az egyik az maga ennek az akuklaszternek az értékelése, de még hadd maradjak a magyar vásárlásoknál. Azt hogy látjátok, hogy ugye ilyen szuverenitási, meg ilyen nagy nekibuzdulási okokból a magyar állam nem is elsősorban külföldön, de itthon szeret megvenni cégeket, hát ugye most nyilván ennek a legnagyobb aktuális története a budapesti reptér visszavásárlása, de akár cáfolt, akár megerősített módon, ugye a kiskereskedelmi láncokba való belépésnél is fölmerült az, hogy hát állam, vagy állam közeli, vagy valamilyen magyar befektető lépne be a teljesen külföldiek által uralt hát kiskereskedelmi szektorba. Ennek van valami értelme, vagy ez egy piacellenes folyamat, az állam rosszabbul tudja működtetni, vagy ez tényleg valami olyan, hogyha magyar kézben van, akkor jobban fejleszthető. Szóval ez az egész nagy, mondjuk úgy, hogy szuverenitás célú cégvásárlási dologról, erről mit gondoltok?
Ez egy nagyon összetett téma, én azt gondolom. Egyrészt attól, hogy egy állami tulajdonos van, vagy egy magáncég, ez nem mondja meg, hogy jól gazdája lesz, vagy rossz, mert láttunk erre is példát, arra is példát. Szóval ez önmagában nem határozza meg azt, hogy milyen tudás párosul mellé, milyen tapasztalatot tud összegyűjteni, milyen partnerekkel tud együttműködni. Ez már sokkal inkább meghatározza, hogy jó gazdája lesz, lesz-e fejlesztés, vagy csak fölélése a meglévő infrastruktúrának. Ugye ez is mindig egy nagy kérdés, hogyha új gazdája van, akkor belefekteti azt a tőkét, energiát, tudást, hogy az folyamatosan megújuljon, megjavuljon, egyre hatékonyabb legyen, vagy egyszerűen csak megvesz egy eszközállományt, és akkor amíg van benne pénz, gyakorlatilag az föléli. Ugye nem mindegy, hát egy picit ilyesmit láttunk akár a nem vásárlás szempontjából, csak hogy hogyan lehet fölélni infrastruktúrát, hogy elhalasztunk beruházásokat. Ugye nagyon sokszor előkerülnek a vízművek, és hogy ott milyen a csatornahálózat, vagy az elektromos hálózat, hogy azzal, hogy befagyasztottak hatósági áron árakat, és utána hát levágták a fejlesztéseket, mert különben veszteséges lett volna a cég, akkor azzal csak elodáljuk az egész rendszert, és ott vagyunk a végén, hogy több ezer milliárdot kell belefektetni azért, hogy újra jó minőségű legyen.
Szóval most ezek... hát, hogy megint közvág, 2022-ben volt ez nagyon érdekes, ennek én akkor sokat tanultam erről, mert nem ismertem ezt a szektort, hogy ugye hát egy rezsi sapkával ellátott vízszolgáltatási árnál milyen nehéz volt ugye a vízközműveknek az, hogy az elektromos áram robbanása az nagyon komolyan érintette őket, mert ugye a víz pumpálásához energia kell, tehát ott nagyon hirtelen borult föl ez a, hát általad is emlegetett, hogy is mondjam, felélő modell, mert akkor hirtelen a költségek viszont nagyon megugrottak. De...
Igen, és egyébként nem ördögtől való az, hogy legyen egy kontroll az árak emelésében ezeken a cégeken. Csak nem mindegy, hogy befagyasztom egy 2013-as szinten, vagy mondjuk van egy testület, legyen az mondjuk egy szakmai stáb, ami a civil szervezetből kerül ki, és neki kell riportolni egy ilyen nagy cégnek, megindokolni, hogy ennyivel fogom emelni az árat, de ebből ennyi a energiaköltség, ennyi az, ami a megújuláshoz kell, hogy a lerobbanó infrastruktúrát javítsam, ennyi a elvárható valami minimális profit, vagy tartalékképződés, ennyi megy munkabérre, és akkor ha ezt így meg tudja indokolni, és egy szakmai szervezet ezt jóvá hagyja, szerintem akkor abszolút van létjogosultsága az emelésnek. A probléma az, hogyha egy monopol piacon vagyunk, és ő a hasára őt is azt mondja, hogy ennyivel emelem, mert úgyse tud más szolgáltatni, és akkor azt meg nem fogadjuk el. Tehát, hogy ezért kell különbségeket tenni. Hát Magyarországon ugye nem ez a modell volt, hogy ugye akkor egy szakmai stáb mindig megvizsgálja, hogy ez mi az indokolt, meg hogyan alakult. Csak visszatérve, hogy ugye nem mind, ezért mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen az a szereplő, aki vezeti ezt a céget, és hogy milyen fejlesztéseket hajt végre hosszú távon. Például egy reptérnél is az elmúlt időszakban azért sok fejlesztés volt, ugye a partner, akivel együtt fog várhatóan működni a magyar állam, azért neki nagy tapasztalata van ebben a szektorban, tehát szerintem abszolút van rá reális esély, hogy ezután is a magyar reptér az tud fejlődni. Az már egy másik kérdés, hogy így a régióban azért van egy nagyon komoly versenytársunk, az a Svehát, és hogy ott hogyan tudunk elszívni onnan forgalmat Magyarország felé, mennyire tudunk mi egy ilyen elosztó központ lenni a légiutas forgalomban. De az biztos, hogy látszódik, hogy ha megtörténik ez a váltás, akkor lesz egy vasútfejlesztés, amire meg már nagyon régóta várunk, és az tök jó lenne azért Budapest számára is.
Ez milyen érdekes, hogy egyetlen kisváros Fekhárt, az ugye nem csak a repülésben, de az olajfinomításban is Magyarországnak egy jelentős versenytársa. Egy pillanatra hadd ugorjak vissza akkor az akkumulátor klaszter értékelésére. Ugye nagyon sok szempontból hát vitatott ez az egész, ugye részben a munkaerő rendelkezésre állása, víz, egyáltalán mennyire ez a jövő hajtása, mennyire növeli a ázsiai, de akár a német függést. Ugye nagyon-nagyon összetett kérdés, de az a pozitívum elhangzott, hogy azért hát hosszabb távon egyfajta külkereskedelmi hát mérlegjavító hatása, vagy egy export emelő hatása, foglalkoztatási hatása, ilyesmi lehet. Van nálatok a fejetekben valami egyenleg? Jó ez nekünk, vagy túlzás már, ahol tartunk?
Hú, hát nagyon vegyesek az érzelmeim az akkumulátor iparággal kapcsolatban, mert valóban itt a mondjuk a évtized végéig egy komoly húzóerőt fog jelenteni, növekedési húzóerőt a magyar gazdaság számára. Nem tudom, hogy néhány évtized múlva visszatekintve hogyan fogjuk értékelni, vagy hogyan fogják majd az akkori közgazdászok értékelni ezt az irányát a magyar gazdaságnak. Félek attól, hogy ez egy kicsit olyan lehet az értékelése majd, mint ahogy a nehéz ipar elterjedésének az 50-es években, amikor ugye azt lehetett gondolni, hogy hát aki az egész a hadigazdálkodást szolgálta, és ez volt a korszava akkoriban, de hát Magyarországnak pont nem voltak meg a megfelelő adottságai ennek az iparágnak a fejlesztéséhez, és mindezek mellett azért, hogy itt a környezetszennyezés, környezetterhelési kérdés is felmerül. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy én nem tartok ott, hogy ez itt egy egyenleget tudjak vonni ezzel kapcsolatban, mint ahogy említetted, hogy abban sem lehetünk biztosak, hogy tényleg ez lesz a jövő meghajtása, most úgy néz ki, de hát itt azért sokat tud fejlődni a technológia, bár ahogy hallottam, ezek a Magyarországra települő akkumulátorgyárak majd a jövőbeli akkumulátorokat is képesek lesznek előállítani. De van egy olyan aspektusa is ennek a történetnek, hogy ugye ezek ázsiai, dél-koreai, illetve kínai befektetők, és Európa igyekszik ebben az iparágban fejlődést elérni, és mindeközben ugye van egy olyan globális változás a politikában, a gazdaságban, ugye, amit a tömbösödésnek nevezünk, a rivalizációnak nevezünk Amerika és Kína között, Európa a kettő között van, de hát ugye a NATO tagjaiként itt az európai országok inkább az amerikai tömbhöz vannak kötődve, és előre tekintve nem az tűnik a valószínű forgatókönyvnek, hogy ez a rivalizáció ennek a mértéke csökkenni fog, hanem erősödni, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor a kínai vállalatoknak a térnyerése az mennyire lehet üdvös az európai országokban. Nem tudjuk a választ, de az biztos, hogy ez egy kockázat.
Hát igen, azt a szlogent azért sokszor lehet olvasni, hogy a nyugat nem akar úgy járni az elektromos járművekkel, mint ahogy járt a nappanelekkel, tehát hogy valamiképpen ezt a teljes kiszolgáltatottságot a kínai cégek felé ezt igyekeznek megakadályozni. Ez egy nagyon érdekes, és persze nyilván önmagában is egy hatalmas terület, hogy az, hogy Egyesült Államok, Kína versenyeznek ki a világ legnagyobb gazdasága, ezt értjük. Szerintem azt is, hogy ugye az EU-t maga mellé akarja ebben a harcban, vagy ebben a kereskedelmi háborúban állítani az Egyesült Államok, és Magyarország tűnik talán még a legkülönutasabbnak, aki a leginkább mindig deklarálja, hogy ő a kínai kapcsolatok növelésében érdekelt. Csak ugye, hát itt azért, ha merjünk nagyok lenni, de merjünk kicsik is lenni, jut eszembe, hogy mennyire tud Magyarország ellene menni annak, hogyha valóban ez a, nevezzük tömbösödésnek, ez erősödik, tehát nem azt mondom, hogy olyan borzalmasan nagyok a kínai kapcsolataink, de azért most tényleg érkezik néhány nagy akkumulátorgyártó. Lehet-e olyan, hogy egyszerűen ezek a beruházások valahogyan átértékelődnek, vagy limitekkel találkoznak, Európa nem vesz annyi kínai hátterű magyar akut, hogy látjátok ezt?
Igen, ez egy nagy kérdés, hogy hova tud fejlődni az európai, illetve az amerikai technológia, vagy mondjuk azt, hogy az angol százbarát technológia, és tudja-e helyettesíteni majd a kínai kínálatot teljes mértékben, vagy például az a kapacitás, ami kiépül, azért ekkora kínai kapacitás, vagy koreai kapacitás, mindig szükség lesz Európának, csak ami már pluszba lesz igény, azt már esetleg más országokból tudják beszerezni. Az, hogy ugye van egy helyzet, amikor át kell alakulni az autóiparnak, és most rövid távon olyan szabályok is, amik ezt segítik legalábbis Európában, hogy ez az átalakulás ez megvalósuljon. Az biztos, hogy itt a régióban kell akkumulátorgyár. Az, hogy ez részben itt van, nyilván ez egy pozitívum is, hiszen itt nagyon sok autógyártó cég is van, tehát nekik ez jól jön, hogyha ők is váltanak modelleket, már pedig azért látszik, hogy a BMW is próbál váltani, a Mercedes is, Audi is ezekbe az irányba, tehát nekik biztos, hogy jól jön, hogy közel van akkumulátor lehetőség, és van is együttműködés egyelőre még a német és a kínai cégek között, tehát rövid távon valóban ez egy, mondhatjuk, hogy egy win-win szituáció. Itt a méret egy picit kérdés, hogy valóban ekkora kapacitásokat kell kiépíteni, hogy most a következő pár évben Európában Magyarország legyen a második legnagyobb akkumulátorgyártó Németország után, vagy azért ez tényleg túlzó ahhoz képest, hogy mekkora az autóipar súlya Magyarországnak összességében Európán belül. És talán ebbe lehet, hogy egy picit túllőttünk a célon, de ez tényleg majd hosszabb távon fog kiderülni. De azt látjuk, hogyha külföldi működő tőke állományt nézzük, akkor 10 év alatt az az 1%-nyi arány, ami Dél-Korea és Kína esetében volt, az fölcsúszott Kína esetében közel 10%-ra, Dél-Korea esetében meg 13-14% valami ilyesmi nagyságrendre, és közben Amerikának a súlya az meg drasztikusan lecsökkent 10% fölöttről 7%-ra, tehát egyértelműen van egy eltolódás Magyarország esetében, nem is Európa felől, mert Európának még mindig azért 50% fölötti a külföldi működő tőke arányban az állományi aránya, de Amerika felől van egy egyértelmű eltolódás, hogy ebbe lesz egy visszazáródás, hát meglátjuk, hogy ezek a kapcsolataink majd hogyan alakulnak közép és hosszú távon.
Hányszor írtam róla, hogy nem látszik a keleti nyitásnak a lenyomata, hát láb akkor mégis látszik. Lenne egy záró kérdésem, amit mind a kettőtöknek föltennék, és hát ez a legperspektívikusabb, ugye Zoli említetted, hogy bizonyos szempontból a vas és acél országa 50-es évek nekibuzdulását idézi az akkumulátorok országa, ugyanúgy az adottságok, munkaerő, energia, nyersanyag, nem tudom, ezek hiányoznak, de valahogyan ugye a kormány azt az utat választotta, hogy hát benne akarunk maradni a járműipari beszállítói vérkeringésbe, pótolni kell, hogyha a belső égésű motorokkal készült autók piaca mondjuk visszaszorul. Az én kérdésem az, hogy látjuk az akkunak a korlátait, és mindig elhangzik az, hogy sokkal jobb lenne egy tudásintenzívebb valamiben előre menni, csak ugye itt azért nagyon nehéz azt látni, meg a híres szingapúri, dél-koreai, nem tudom milyen példák, hogy három évtized alatt annyit tettek az oktatásba, hogy ez végül beérett. Tehát van-e valami olyan víziótok, hogy hogyan lehetne Magyarországot egy egészségesebb, egy magasabb hozzáadott értékű szinten valahogyan betenni a nemzetközi vérkeringésbe? Mi lenne ennek az útja?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Szerintem van, én két részre választanám, van egy rövid, viszonylag rövid középtávú, meg egy hosszabb távú vetületében a kérdésednek adandó válaszom. Ami itt a rövid és középtávot illeti, hát azt gondolom, hogy Magyarországot sokkal élhetőbb és a lakók számára barátságosabb országát tudnánk tenni akkor, hogyha egy kicsit körülnéznénk, és a jó példákat, azokat az élet különböző területein, akár egészségügy, akár közlekedésszervezés, akár oktatásügy, stb. Ezeket igyekeznénk adoptálni a hazai körülményekre. Van egy példa ezzel kapcsolatban a fejemben, például ugye itt a a közlekedési kultúra, hát az nem a jó irányba megy. Magyarországon nagyon veszélyesek a közutak, autópályák, nagyon sokan száguldoznak. Hogyha az ember mondjuk Belgiumban autózik az autópályán, akkor ott azt tapasztalja, hogy mindenki szép nyugodtan halad, mindenki betartja a sebességkorlátozásokat. Nem azért, mert annyira jó fejek a Belgium lakosai, hanem azért, mert olyan szabályozás van, és olyan infrastruktúra, hogy mindenhol ott vannak a sebességmérő kamerák, átlagsebességet mérnek, és szépen megtanulták a belgák, hogy hát nem érdemes itt száguldozni, mert nagyon sokat kockáztatnak vele. Tehát ez például egy példa. De számos ilyet lehetne mondani. Hosszú távon azt gondolom, itt sem kell feltalálni a spanyol viaszt, hanem vissza kell nézni talán egy kicsit a történelembe, hogy amikor ugye Trianon után kis Magyarország így körülnézett, elvesztette a nyersanyag lelőhelyeit, a területének, lakosságának jelentős részét, és a gazdasági, a korábban kiépült, a monarchiában kiépült gazdasági kapcsolati hálórendszert, és egy barátságtalan kis antant vette körbe, akkor milyen megoldás született arra, hogy Magyarország egy prosperáló országgá tudjon válni? Hát az kérdés, hogy ez ugye jött a második világháború, és ebből ez nem tudott kiteljesedni, de ugye akkor a kultúrfölény volt a mondás, tehát az oktatásban találták meg ezt a kiutat, és ebben komoly eredményeket ért el Magyarország, tehát azt gondolom, hogy vissza kellene ide térni, és azt gondolni, hogy Magyarország versenyelőnye az a kiművelt emberfők sokasága.
Nagyon érdekes, sok minden eszembe jutott arról, amit mondtál, nem a legfontosabb volt valószínűleg a közlekedési kultúra, de érdekes, amikor évente egyszer szoktunk tengerpartra menni Horvátországba döntően, hogy átérünk Szlovéniába, valahogy már ott azt érezzük, egyrészt talán több is a korlátozás, de mintha teljesen más lenne valahogyan ez az autópályás kultúra, ez egy ilyen érdekes tapasztalat. Ugye az jutott még eszembe, hogy az első világháborús analógiával, hogy mintha megint barátságtalan környezet kezdene minket körülvenni, és az a baj, hogy én sokszor úgy érzem, hogy azért a legtöbbet mi magunk tesszük, és ugye pont ott, ahol barátkozunk, Oroszország, Kína, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Törökország, nem tudom, ott lehet, hogy egy kicsit korlátozottabbak mondjuk a valós üzleti lehetőségek, tehát lehet, hogy egy természetesebb integráció felé lenne érdemes ellépni, ettől függetlenül ez a hosszabb távú oktatási, nevezzük kultúrfölénynek, vagy tudásfölénynek, ez mindenképpen egy nagyon szimpatikus irány. Azt mondtam, hogy ez a kérdés, ez közös, úgyhogy Dávid, tőled is azt kérdezném, hogy van-e ilyen, hát egy ilyen hosszabb távú tennivaló a fejedben?
Az oktatásra abszolút egyetértek, én ezt nézegettem is az elmúlt időszakban, hogy például Magyarországon a diplomások esetében a részvételi arányszám a munkaerőpiacon, hogy mennyit foglalkoztatnak, az nagyon magas, a legmagasabbak között van az OECD országok között. Tehát ez is azt mutatja, hogy egyébként a magyar munkaerőpiac képes lenne még magas képzettségű embereket felszívni, hogyha ennyire kilógunk a sorból, és magas a foglalkoztatási arányszám. De én itt egyébként a oktatásnál abszolút a legalján kezdeném, tehát nem most csak a felsőoktatást kiragadtam, de az alapok azok, amik hiányoznak. És a költés szempontjából is. Hát ott is már vannak érdekes dolgok, de tényleg itt az alapoktatásnál, ahol mennyit költünk rá, milyen minőségben, stb. Milyen az oktatás szabadsága.
Tehát időben érted? Tehát általános iskoláról beszélünk? Abszolút. Vagy hogy
az
alapszintű és az elit, hanem hogy az alapoknál.
Érted? Alapoknál, abszolút az alapoknál kell sajnos nekünk indulni, mert hát alulról tudunk építkezni, fölülről szerintem marha nehéz építkezni ezen a területen. De tényleg Magyarországon például még azokat az energiákat se használjuk ki kellőképpen, bár most vannak már rá tervek, meg talán programok is lassan, ilyen a geotermikus energiánk, erről évtizedek óta hallunk, hogy milyen közel van relatíve Magyarországon elérhető geotermikus energia, mégis nagyon kis arányban használjuk akár a mezőgazdaságban, vagy
nem más tudom, reklámot akarsz-e csinálni nekünk, de tegnap jelent meg nálunk egy nagy geotermikus cikk.
Ezt nem láttam, de hogy alapvetően ugye ez is hosszú évtizedek óta húzódik, és a technológia az fejlődik ezen a területen, és ha valamiben lenne előnyünk, akkor legalább azt használjuk ki, és erre nagyobb fókuszt kéne például a kormányzat részéről tenni. És biztos van még millió ilyen dolog, ami most nem jut eszembe. Illetve hát a nagy kérdést, amit el kell dönteni eleve a magyar társadalomnak, illetve kormánynak, hogy mennyire hisz az európai közösség erejében. Mert hogyha hiszünk abban, hogyha az Európa föl tud zárkózni, mert van itt annyi tőke, van annyi múlt tudás, vannak olyan nagy múltú cégek, akik igenis tudnak még hosszú távon versenyképesek lenni, akkor elgondolkodható, hogy ne ezt a szekeret próbáljuk tolni, és ehhez csatlakozni és segíteni, hiszen mégiscsak hozzájuk vagyunk közele. Persze kell keresni más területen is kereskedelmi kapcsolatokat, de mégis azért nekünk Európa szívében, mert ha azt nézzük, azért elég középen vagyunk, mégiscsak ehhez a térséghez kell jobban idomulnunk. Feltéve, ha hiszünk Európába, azt gondoljuk, hogy itt ez teljesen szétesik, akkor persze lehet más stratégiákat választani.
Hát nagyon egyetértek azokkal, amiket mondtál. Egy aktuális dolgot hallottam, hogy pont most jelent meg egyébként az Energiaügyi Minisztériumnak az úgynevezett földhő stratégiája. Hát, hogy mennyire lesz sikeres, azt nem tudom, de ugye van egy frissen elkészült geotermikus koncepció. Hát ugye erről az alapokról kezdeni, erről a magyar foci jutott eszembe, ugye mindig érdekes, amikor mondjuk van egy új MLS elnök, akkor az ő munkájának a sikerét hogy nézik, hogy hát a felnőtt válogatott mit játszik, miközben nyilván abból mérhető, hogy elindul-e egy olyan építkezés az utánpótlás nevelésbe, ami aztán végül eredményre vezet, és hát hogy az európai, hát hogy is mondjam, értékeink és közös értékek kihasználását azzal meg végtelenül egyetértek. Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekeseket mondtatok, nagyon örülök, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Ahogy nagyon köszönöm kedves nézőinknek és hallgatóinknak is, hogy itt voltak velünk. A téma most egy rövid időre szünetre megy, hogy meddig, azt pontosan nem tudom, de a június 9-i önkormányzati és európai választásokig politikai műsorok lesznek gyakrabban a Telexnek a podcast kínálatában. Kövessétek ezeket is, és hát ha tudtok, iratkozzatok fel a csatornánkra. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és valamikor jön a téma, az biztos, hogy jön, de hogy pontosan mikor, azt most még nem tudjuk. A viszontlátásra!